Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Tatár Tímea vagyok. A következő csaknem fél órában az alábbi témákkal várjuk Önöket. Útjára indult a Nemzeti Tehetségprogram idei kampánya.
Nem is kiadás sem az állami költségvetésnek, az adózónak meg végképp nem az 1% felajánlása, hanem sokkal inkább befektetés a jövőbe. A 18-23-as technikai számot kell megjegyezni, ez a Nemzeti Tehetségprogramnak a technikai száma. Onnan meg lehet jegyezni, hogy Petőfi Sándor születési éve.
Ősztől már a mindennapok részévé válhat a robotikus terápia a Betesda gyermekkórházban.
Ami összesen 7 eszközt jelent, és a Betesdának a jelentős gyerekrehabilitációs tevékenységét ez nagyban segíti.
Az ösztönanyú alapítója szerint a hiszti leginkább csak egy kifejezés, és valójában nem is létezik.
Valójában arról van szó, hogy a gyerekünk gyakorolja a határszabást, vagy valami számára nagyon borzasztó dolog történt, valamiben nemet mondtunk, valamit nem kapott meg, és ezt kifejezi a saját szintjén érzelmileg.
Útjára indult a Nemzeti Tehetségprogram idei kampánya. A filmekben olyan fiatalok szerepelnek, akik a mikrobiológia, a műszaki tudományok és a zongora művészet területén értek el nemzetközi sikereket. A program idei nagykövetei pedig a Bagosi Brothers, Illés Fanni paralimpikon és Kistóth Ágnes asztrofizikus. A programot bárki támogathatja az adója 1%-ával. Nagy Varga Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkárral beszélgettem.
A Nemzeti Tehetségprogram most már egy nagy hagyományú programnak mondható, hiszen 16. éve működik. Szinte az összes tehetség területet lefedi, tehát aki tehetséges fiatal ma Magyarországon, az nagy valószínűséggel tud pályázni, vagy valamilyen program eléri a Nemzeti Tehetségprogramon belül. Ami fontos még, hogy ehhez a programhoz minden magyar állampolgár hozzájárulhat, aki fontosnak tartja a tehetséggondozást, hiszen azon túl, hogy az állam évről évre jelentős összegeket fordít a tehetséggondozásra, a Nemzeti Tehetségprogramra az adózók is felajánlhatják a személyi jövedelemadó második 1%-át, úgyhogy aki fontosnak tartja a tehetséggondozást, az megteheti ezt. És azt szoktuk mondani, hogy ez nem is kiadás sem az állami költségvetésnek, az adózónak meg végképp nem az 1% felajánlása, hanem sokkal inkább befektetés a jövőbe. Egy dolgot fontos tudni, ugye következik az adóbevallásnak az időszaka, a 18-23-as technikai számot kell megjegyezni, ez a Nemzeti Tehetségprogramnak a technikai száma. Onnan meg lehet jegyezni, hogy Petőfi Sándor születési éve.
Mit igazol mostanáig vissza a Nemzeti Tehetségprogram?
Azt látjuk, hogy a Nemzeti Tehetségprogramra évről évre sokan pályáznak. Ebből az derül ki számunkra, hogy szerencsére nagyon sok tehetség van ma Magyarországon. Illetve azt is látjuk, hogy nem csak sok tehetség van, hanem nagyon sok tehetséggel foglalkozó szakember, ami szintén nem volt mindig így, hiszen a tehetséggondozásra az elmúlt évtizedekben kezdtek el figyelni Magyarországon. Éppen ezért a Nemzeti Tehetségprogramban a szakemberekre is figyelünk, hiszen számos támogatás létezik, díjak, elismerések, és egyébként a tavaly évben indítottunk egy ösztöndíjat is, a köbüki tanár ösztöndíjat, amivel a tehetséggondozásban magas szintet elérő tehetséggondozó tanárok munkáját ismerjük el. Megint csak ismételném magam, hogy ez nem kiadás, hanem sokkal inkább befektetés a jövőbe, és ez be is bizonyosodik.
Mit lehet tudni azokról a fiatalokról, akik részt vesznek a Nemzeti Tehetségprogramban? Enélkül például miképpen tudnák kibontakoztatni a bennük rejlő lehetőségeket?
A Nemzeti Tehetségprogram nagyon sokszínű. Egészen onnantól kezdve, hogy van egy nagy tanulmányi verseny, vagy akár egy kisebb hazai tanulmányi verseny, a Nemzeti Tehetségprogram forrásai nélkül például ezeket a versenyeket nem is biztos, hogy meg tudnánk szervezni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez is már egy olyan tapasztalatot ad a fiataloknak, ami nagyon fontos a későbbiekben is. Megmutatkozik a tehetségük, pályát is tudnak ezáltal választani, hiszen egy jól sikerült versenyeredmény után akár könnyebben választják az adott területet, ahol jól teljesítettek. De egyébként vannak ösztöndíjas is, a Nemzet Fiatal Tehetségeért ösztöndíj is, most már több éve meghirdetjük ezt az ösztöndíjat, ahol minden tehetség területről nagyon sok mindenre pályázhatnak, akár egy versenyen való elindulásra, akár egy bármilyen eszköznek a beszerzésére. Vannak kifejezetten zenei tehetséggondozó programjaink, talán az egyik legismertebb a Schnittberger Ferenc tehetséggondozó program, ahol maga Schnittberger Ferenc világhírű gitárművész is részt vesz a fiataloknak a mentorálásában. Úgyhogy nagyon-nagyon sok olyan lehetőséget tud kínálni a Nemzeti Tehetségprogram. program nélkül egy álmot nem tudtak volna megvalósítani a tehetségek. És még a zenei vonalon maradva, például a Talentum Hungaricum programunknak köszönhetően nem csak kiváló mentorokat kapnak a tehetséges fiatalok, hanem lehetőséget is arra, hogy a világ nagy színpadain akár fel tudjanak lépni.
Kik azok, akik az idei évben nagykövetként a Nemzeti Tehetségprogram mellé álltak?
A nagyköveti cím azért is fontos a Nemzeti Tehetségprogramban, mert hiteles embereken keresztül tudjuk a tehetséggondozásnak a fontosságát kiemelni. Kiváló nagyköveteink voltak az elmúlt években is. Polgár Judit, de például tavaly Boros Misi volt kiváló zongora művész, akinek tényleg szívügye a tehetséggondozás, és az, hogy a kortársainak, vagy akár a fiatalabbaknak elmondja azt, és megmutassa azt, hogy kemény munkával hova lehet eljutni. És az idejében arra gondoltunk, hogy nem egy nagykövetet kérünk fel, ahogy az elmúlt években, hanem legyen három nagykövete a Nemzeti Tehetségprogramnak. Ez azért is fontos, mert három területről tudtunk így választani, és három nagyon erős tehetségterületet tudunk így egyrészt erősíteni, bemutatni és megszólítani az ezen a területen is tehetséges fiatalokat, illetve az ő szüleiket. Úgyhogy van egy zenei nagykövetünk, a Bagosi Brothers, nagyon-nagyon boldogok voltunk, hogy elvállalták ők is a nagyköveti szerepet, illetve van egy sportolónk, aki nem más, mint Illés Fanni, paralimpiai világ és Európa bajnok. Bár a Nemzeti Tehetségprogramban a sport nem jelenik meg erőteljesen, viszont Fanni személye rendkívül inspiráló, hiszen kőkemény munkával tudta elérni azt, hogy világ és Európa bajnok úszó legyen, és neki szívügye egyébként az, hogy ezt átadja a következő generációnak, a fiataloknak. És a harmadik pedig egy asztrofizikus fiatal hölgy, Kistóth Ágnes, akinek szintén szívügye az, hogy átadja az ő tudását a fiatalabbaknak. Ő mestertanár egyébként, és jelenleg az ELTE atomfizikai tanszékén doktorandusz hallgató. Kiváló edukációs videói vannak az interneten, és az az egyik szívügye, hogy minél többen válasszák a természettudományos tárgyakat, ezt a pályát. És egyébként ez a Nemzeti Tehetségprogramnak az idei évben az egyik fontos célkitűzése. Emiatt egyébként kifejezetten célzottan indítottunk el új programokat is.
Nagy Varga Zsófia, fiatalokért felelős helyettes államtitkárt hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
7 robotikus és robot által támogatott terápiás rendszer segítheti a rehabilitációs ellátást a Betesda Református Gyermekkórházban. Az intézményben évente több száz súlyos betegségben szenvedő gyermeket kezelnek. Jelenleg a betanulási időszak zajlik, ősztől azonban már minden robotikus terápia a mindennapok részévé válhat. Velkei Györgyöt, az intézmény főigazgatóját kérdeztem.
Egy-egy gép volt már az országban elszórtan, amit használtunk. Most egy nagy EFOB beruházással került decembertől az országba több mint 10 milliárd forint értékben a rehabilitációt segítő robotrendszer több intézménybe, így a Betesdába is, ami összesen 7 eszközt jelent, és a Betesdának a jelentős gyerekrehabilitációs tevékenységét ez nagyban segíti. Ide kerülnek nagyon sok felől a súlyosan sérült idegrendszeri rehabilitációra szoruló, vagy súlyos égéssérült, vagy mozgássérült gyerekek, akiknek komplex rehabilitációra van szükségük, és ez a nagy beruházás, ez tulajdonképpen a mozgásterapeutáknak a tevékenységét és a mellettük dolgozó konduktorok, gyógypedagógusok tevékenységét teszi nagyon moderné, és emeli tulajdonképpen egy újabb szintre.
Milyen területeken tudja forradalmasítani a terápiás ellátást?
Vannak olyan gépek, amik a járást segítik. A gyógytornászok munkájával nagyon sokszor az izomtónust tudjuk javítani, illetve a különböző izomműködéseket helyreállítani, vagy erősebbé tenni, de ezek a járás segítő gépek a járásnak a dinamikáját, az automatizmusát, a mechanikáját építik tulajdonképpen újra ezeknél a gyerekeknél, akiknél például egy központi idegrendszeri gyulladás vagy baleset miatt rengeteg funkciót újra kell tanítani. Vannak olyan gépek is ezek között, amik komputeres játékok segítségével nagyon innovatívan és motiválóan a kis motorikát, az ujjaknak a tónusát, illetve finom mozgását segítik azáltal, hogy például az ujjal kell irányítani valamilyen játékos eszközt, ami a számítógépen megjelenve valamilyen játékbeli sikerhez vezet. Szeretik ezt csinálni, nem feladatot teljesítenek, hanem úgy fejlődnek, hogy a játék az, ami őket serkenti és ingerli arra, hogy részt vegyenek ezekben a kezelésekben.
Mikortól állnak munkába ezek a robotikus vagy robot által támogatott terápiás rendszerek?
Szakembereinknek is egy oktatófázison kell átesniük, már többen megtanulták a gépek használatát, de ezt a kört is bővíteni szeretnénk. Jelen pillanatban egy ilyen bevezető időszakban a bentfekvő gyerekeinknek és a legrászorultabbaknak ezeket a betanítási periódusokat tudjuk adni és kihasználni a gépeket. Reményeink szerint ősz elejétől már a betanulások és a finanszírozás kialakítása után már nagyon sok gyerekhez el fog tudni jutni ez a közelés.
Velkei Györgyöt, a Betesda Gyermekkórház főigazgatóját hallották.
Családi hét.
Nagyjából egy éves kor körül szokott elkezdődni a gyerekeknél a hiszti, ami az ösztönanyú alapítója szerint leginkább csak egy kifejezés, és valójában nem is létezik. Bészirtes Dóra szerint a hiszti egy állapot, és tulajdonképpen arról van szó, hogy a gyerek gyakorolja a határszabást, valamire nemet mondtunk, vagy valami nagyon rosszul érinti őt is, mindezt a saját szintjén fejezi ki érzelmileg.
Maga a hiszti kifejezést elég elterjedten használjuk már, és általában arra szoktuk szülőként használni, amikor a gyerekek teljesen kiborulnak, és számunkra mondjuk, hogy értelmetlen dologon kiborulnak, vagy sírással és egyéb módon próbálnak elérni valamit. Ugye általában mi ezt gondoljuk hisztinek. Ha a kapcsolódó szemléleten keresztül próbáljuk megközelíteni, akkor a hiszti valójában nem is létezik, mert csak egy kifejezés, ami elterjedt erre az állapotra. Valójában arról van szó, hogy a gyerekünk gyakorolja a határszabást, vagy valami számára nagyon borzasztó dolog történt, valamiben nemet mondtunk, valamit nem kapott meg, és ezt kifejezi a saját szintjén érzelmileg.
Melyik az az életszakasz, amikor leghamarabb ez így jelentkezni szokott?
Nagyjából egy éves kor környékén szokott elkezdődni az a fajta, mondjuk, hogy hiszti, amire már azt szoktuk mondani, hogy hűha, itt lehet, hogy most ennek nem kéne engednem. Ugyan hamarabb is kiborulnak már a gyerkőcök, de egyszerűen érezzük rajtuk, hogy hát még annyira picik honnan kellene tudniuk, hogy hogyan kéne ezt máshogy megoldani, vagy jelezni. Éppen azért, amikor sírnak, akkor azonnal segítünk kielégíteni az igényeiket. Megnézem, hogy éhes, megnézem, hogy szomjas, elaltatom, de egy éves kor körül megváltozik, történik egy-két nagyobb idegrendszeri érés, és ennek következtében tulajdonképpen nemet mond. És azt tapasztaljuk, hogy hiába sír, hiába borul ki, mégsem éhes, mégsem szomjas, nem alapigényről van szó, hanem valamit szeretne ezzel elérni. És igazából ez az első pont, ahol úgymond a határszabás a szülőknek eszükbe szokott jutni, és valóban ennyi idős korban érdemes elkezdenünk gondolkodni azon, hogy hogyan szeretnénk keretezni az életünket a gyerekkel.
Magyarán, hogy hagyjuk-e hisztizni, vagy pedig álljunk elé, és szépen a maga nyelvén, a maga eszközeivel próbáljuk kinyomozni azt, hogy mit szeretne?
Határszabás alatt inkább arra gondolunk, hogy hogyan értetjük meg vele, hogy az adott helyzetben hol vannak az észszerű határok. Mit szeretnék elérni, és mit szeretnék tanítani neki. Ha például az a célom, hogy mondjuk egyedül felöltözzön, és én erre megkérem őt, hogy csinálja, és ő cserébe hanyat vágja magát, és sír, és kiborul, akkor jó eséllyel, ha az a célom, hogy megtanítsam rá, hogy ezt ő egyedül csinálja, akkor félreteszem, hogy mit kértem tőle, kicsit kikapcsolom ezt az agyamból, és ránézek a gyerekre, hogy milyen érzelmeket dúl éppen magában. És azt mondom, hogy oké, szomorú vagy, dühös vagy, mi történik? Gyere, segítek. Segít egy simogatás, segít egy ölelés, segít egy puszi, és arra figyelek, hogy az érzelmi állapotában segítsek és megnyugtassam. És amikor megnyugodott, akkor tudok arra visszatérni, amit egyébként eredetileg kértem tőle, vagy ami egyébként eredetileg az esemény volt. Tehát kapcsolódó szemléletnél sokszor félreértés ez a pont. Sokan azt gondolják, hogy itt tulajdonképpen nincsen következménye annak, amikor a gyerek csinál csinál valamit, de van, abszolút van, sőt, egy nagyon kemény határszabás jelenik itt meg. Viszont nem mindegy, hogy ezt akkor csinálom, amikor a gyerek ki van borulva, és az agya egyébként teljesen bezárt. A pozitív fegyelmezés, a hüllő agynak nevezi ezt az állapotot, amikor így az agykéreg tényleg bezárul, és csak az érzelmeknek ad teret. Ilyenkor sokszor azt veszük észre, hogy beszélünk a gyerekhez, de így láthatóan nem megy be semmi. Tényleg nem megy be ilyenkor semmi. Éppen ezért, hogyha először képesek vagyunk a saját akaratunkon túllépni, és megnyugtatni a gyereket, akkor utána a valódi okokat és következményeket is meg tudjuk neki mutatni, és ő is nyitott lesz rá. És mindezzel az a célunk, hogy megtanítsuk neki a határokat, és a határokon belül kezdjen el fejlődni és dolgozni, ahelyett, hogy azon dolgozik folyamatosan, hogy az én határaim vajon hol lehetnek.
Vannak szülők, akik azt vallják, hogy ilyenkor hagyni kell, kihisztízi magát, 5 perc, 10 perc, fél óra, és ez már soha többé nem fog akkor előfordulni. Mennyire jó stratégia ez?
Attól függ, mit szeretnénk tanítani. Amikor egy gyerek dühöng, az első, amit fel kell mérnem, hogy valóban dühöse, vagy rémült, ijedt, szomorú, vagy más érzelem, ami kiborítja. Mert hogyha dühös, akkor teret kell adnom annak, hogy a dühét kiadja. Ez nem azt jelenti, hogy bárhol, bármit, bármikor megcsinálhat, vagy rúghat, haraphat, törhet, zúzhat. Nyilván keretbe teszem, és nem engedem, hogy magát vagy a környezetét bántsa, de valamilyen úton, módon teret adok annak, hogy ott mondjuk kikiabálja magát, toporzékoljon. Tehát a mozgás és a hangadás a gyerekek 90%-ának segít abban, hogy levezessék a feszültséget. És innentől kezdve a gyerekben olyan érzelmek szoktak jelen lenni, mint az ijegység, szomorúság, félelem, amiben pedig ott vagyok és a partnere vagyok, akkor meg tudom őt nyugtatni, tehát azt a választ adja a szülő ilyenkor, hogy itt vagyok és számíthatsz rám. Ezt a dolgot úgy szoktuk megoldani, hogy a másikkal fizikailag érintkezek, a másik hangja segít nekem, a másiknak a közelsége segít nekem, és együtt, egy csapatként megoldjuk. Aztán, ha megtanulta, nyilván könnyebben majd egyedül is menni fog a megnyugvás. Ha ezt az utat választom, akkor az a célom, hogy a gyereknek megtanítsam, hogy egyébként számíthat rám, mint szülőként, amikor érzelmileg borzalmasan van. Ha azt az utat választom, hogy legyen minél hamarabb csend, tehát nagyjából ez szokott a cél lenni, hogy legyen csend, és azt csinálja, amit én szeretnék. Ha ez a célom, akkor hagyom őt üvölteni, hagyom kiabálni, berakom a szobába, azt mondom, hogy gyereki, ha készen vagy, válak, ha befejezted, vagy hasonlók. Ebben az esetben a gyerek azt látja, hogy bajba vagyok, tök rosszul vagyok, marha rosszul érzem magam, úristen, de ijesztőek ezek az érzések, és ebben én egyedül vagyok. Ebben nem számíthatok a másikra, mert ezt nekem meg kell valahogy oldani, és fogalma sincs, hogy mi az oka az egész. Fogalma sincs, hogy mi történt, vagy hogy hogyan lehetne megoldani ezt a szituációt, ami miatt ő egyébként kiborult. Nem azt látja, hogy ebben a helyzetben ő most nincs szeretve, és neki meg kell javulnia ahhoz, hogy szeretve legyen. Az a javulás, hogy ő megnyugszik, és kimegy, és szól, hogy készen van. Ez is egy út, ezt is lehet választani, nyilván más az, amit elérünk vele. Az egyik úton meg lehet tanítani annak az eredményét, amivel mondjuk probléma volt, tehát ami miatt ez a kiborulás megtörtént, és ezzel hosszú távon el tudjuk érni azt, hogy a gyerek egyre kevesebbet fog kiborulni, hiszen megtanítottuk neki, hogy mi a megoldása annak az adott szituációnak. A másik helyzetben nagyon sokszor az a végeredmény, hogy a gyerekek egyre többet sírnak és hisztiznek, hiszen magukkal a problémáknak nem lett megoldása.
Ez állhat a hátterében annak, amikor mondjuk egy 4-5 éves forma gyerek egy ABC-ben üvölt, toporzékol és hisztizik egy darab csokoládéért?
Könnyen lehet az is, hogy aznap rossz napja volt, és nehezen kelt föl, és valami félreértették egymást az anyukával, vagy lehet, hogy épp beteg lesz, és az is lehet, hogy nem volt igen megfelelő a határszabás, és az a szokás, hogy egyébként minden vásárlásnál bepottyan valami a kosárba, és pont aznap anyuka úgy döntött, hogy ezt mégsem fogom megtenni, és a gyerek kvázi jogosan kiborul, hiszen de hát mindig bepottyan valami a kosárba, akkor most miért nem? Szóval, amikor ilyen helyzetekben kiborulnak a gyerkőcök, akkor érdemes azt megvizsgálni, hogy oké, de mi az, amit eddig engedtünk, milyen következetesség volt mögötte, milyen okokozat volt mögötte, milyen szokásokat tanítottunk meg a gyereknek, és most egyébként érthető ez számára az a nem, amit éppen mondok.
Mi van akkor, mire kell gondolni, amikor egy gyereknél nincs hiszti? Ez azt jelenti, hogy rózsaszín a világ, mindenki, mondjuk a szülők, nagyszülők, mindenki tökéletes körülötte, tökéletes az élete, vagy esetleg ez egy ilyen érzelmi elfojtás jele.
Alapvetően egy normál fejlődési útban jelen kell, hogy legyen a hiszti. A sírás, a hiszti, a kiborulás, az érzelmi zűrzavar, ami megborítja a gyerekeket, ez szükséges a fejlődési folyamatban, az idegrendszer éréséhez van köze. Így alapvetően nem létezik enélkül út. Amikor azt látjuk, hogy egy gyereknél ez teljes mértékben hiányzik, ott általában két nagyon ritka és nagyon szélsőséges út az, ami jelen lehet. Az egyik az az, hogy annyira stresszes környezetben él, hogy esetleg egy introvertált típus és zárkózott típus és stresszes környezetben is él, és teljesen bezárkózik és magába folytja, esetleg még szelektív mutista is. A másik út pedig, hogyha fejlődése nem a normál ütemben zajlik, és esetleg valami autisztikus tünet jelen van, akkor fordulhat elő, hogy ez teljesen hiányzik, de azért ez elég ritka.
Nem tudom, mennyire helyes a kifejezés, de meddig természetes a hiszti jelenléte egy gyermek életében?
Hát nem biztos, hogy lezárnám gyerekkorban ezt a dolgot. Gyakran látok anyukákat is hisztizni, vagy apukákat, vagy felnőtteket, csak lehet, hogy nem hisztinek mondjuk, hanem kiborulásnak. Megváltozik, átalakul, formálódik, de lényegében ugyanaz marad, hiszen gyerekként, éppen úgy, mint felnőttként, elengedjük az érzelmeinket, elfáradunk, kiborulunk dolgokon, megterhelőek számunkra dolgok, stressz alatt vagyunk, és ennek valamikor ki kell jönni és teret kell adni. Van, aki eljár pszichológushoz beszélgetni, mások erdőfürdőzni, járnak sétálgatni, és van, aki sikít és üvölt otthon a férjével, vagy csak úgy magába. Más teákat iszik, van, aki sportolni jár. Tehát felnőttként már megvannak azok a stratégiáink, amivel ezeket a stresszmarkereket levezetjük. A gyerekeknél azért nevezzük másként, mondjuk, hogy hisztinek ezt az egész folyamatot, mert ők most tanulják, hogy ezzel mégis mit kéne kezdenem, amikor érzelmileg ki vagyok borulva. Nem nőjük ki, csak megtanuljuk kezelni. Szülőként általában akkor kezdünk foglalkozni ezzel az egész témakörrel, amikor elfáradunk, eljutunk a végkimerültségig, és addig a gondolatig, hogy egyébként borzalmas szülők vagyunk, és mindent tök rosszul csináltuk, és amúgy teljesen elrontottuk a gyereket. Valójában nagyon fontos azt a gondolat morzsát előszedni a fejünkben ilyenkor, hogy az, hogy a gyerek hisztizik és kiborul, és érzelmileg teljesen készen van, vagy szélsőségesen reagál számunkra apró dolgokra, ez teljesen természetes velejárója az ő fejlődésének. Elélkül nincs nevelési folyamat.
Az ösztönanyú alapítóját, Bészírtes Dóra óvónőt, Montessori pedagógust hallották. A Családi Hét adásában ezúttal beszámoltunk arról, hogy útjára indult a Nemzeti Tehetségprogram idei kampánya.
Ez nem is kiadás sem az állami költségvetésnek, az adózónak meg végképp nem az 1% felajánlása, hanem sokkal inkább befektetés a jövőbe. A 18-23-as technikai számot kell megjegyezni, Petőfi Sándor születési éve.
Hallhattak arról is, hogy ősztől már a mindennapok részévé válhat a robotikus terápia a Bethesda gyermekkórházban.
Ami összesen 7 eszközt jelent, és a Bethesdának a jelentős gyerekrehabilitációs tevékenységét ez nagyban segíti.
És hallhattak arról is, hogy az ösztönanyú alapítója szerint a hiszti leginkább csak egy kifejezés, és valójában nem is létezik.
Valójában arról van szó, hogy a gyerekünk gyakorolja a határszabást, vagy valami számára nagyon borzasztó dolog történt, valamiben nemet mondtunk, valamit nem kapott meg, és ezt kifejezi a saját szintjén érzelmileg.
A Családét mostani és korábbi adásait is visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tatár Tímeát hallották.